Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, és övé a hatalom mindörökké. Amen. Isten igéjét olvasom az Efézusiakhoz írott levélből, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, annak harmadik fejezetéből, a 14. verstől a 21. versig bezárólag. Az igét alázatos, Istenre figyelő lélekkel hallgassuk. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Amen. Folytassuk Pál apostol imádságát, mondjuk el a magunkét is, alázzuk meg magunkat Isten hatalmas színe előtt. Urunk Istenünk, az új esztendő első vasárnapján itt állunk a te színed előtt. Az új esztendő első vasárnapján hozzád könyörgünk, mert veled szeretnénk közösségbe lenni. De nem csak ezen a vasárnapon, hanem az év minden vasárnapján szeretnénk, hogy veled találkozhassunk, a te igéd átjárhasson bennünket, hogy megtisztíthasson bennünket. Amint énekeltük Luther énekében, mennyire ránk val az, és mennyire jól elbeszéli az elmúlt évünket, amikor olyan sokszor menekültünk előled, a te igazságod elől, bujkáltunk, vagy játszadoztunk a te igéddel, rejtegettünk bűnöket, próbáltunk túlélni szerencsésen helyzeteket. Ó, hányszor nem hitből cselekedtünk, hanem akaratosságból, a magunk elgondolása szerint. És te mégis az elmúlt esztendőben megáldottál, megsegítettél, és átvezettél erre az új esztendőre. Mert te sose mondasz le rólunk, mert a te szereteted újra és újra reméli, és hiszi, hogy a mi életünket formálhatod, kezelésbe veheted. Kérünk Istenünk, jöjj közénk, és tisztelj meg jelenléteddel. Ajándékozz meg a veled való találkozás békességével. Hadd osszuk meg veled életünk kérdéseit, életünk aggályait, életünk félelmeit. Szeretnénk elmesélni neked életünk fáradtságát, kudarcait és bűneit, vágyait, céljait, örömeit. Szeretnénk megköszönni mindazt a segítséget, törődést, amit naponként kapunk tőled. Hálásak vagyunk, hogy kegyelmes szeretetedben élhetünk, attól, hogy ez a szeretet kísérjen és vezessen az egész év ideje alatt. Amen. Az az ige, amelynek alapján a mai napon a székesfehérvári Szent Gyülekezetben Isten igéjét kívánom hirdetni, az ő segédletével, az ő erejével, megtalálható a már felolvasott igerészben, az Efézusi Levél harmadik fejezetében, a 19. versben a következőképpen. Adja meg nektek az Atya, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves ünneplő testvéreim, az imádságok különbözőek. Ahány ember, annyiféle ima hangzik. Ahány világlátás, ahány életérzés, ahány megfogalmazódott gondolat, annyiféle ima szólal meg. Ahány vallásos lelkület, annyiféle kitárulkozása lehet a léleknek. Van, aki az imádság perceiben őszinte és közlékeny. Van, aki mer nyílt szívű lenni az Isten előtt. Mégis van olyan, és vagyunk így, amikor imádságunkban ehelyett felvilágosítjuk, vagy akár rendre utasítjuk az Istent, vagy előfordulhat, hogy érdemeinkkel hivalkodunk imádságaink során, de előfordulhat az is, hogy imádságunkban a bűnös világot, esendő rokonainkat, ismerőseinket dorgáljuk az Isten előtt. Van olyan is, aki parancsolgatás helyett inkább tanácsot kér az Istentől, aki dicsekvés helyett hálát ad, és aki így a szeretetlensége helyébe szeretetet kap, és tud áldást mondani másra. Az ilyen ember nem akarja elmulasztani azt az alkalmat, amikor megnyílik az ég az imádkozó ember számára, és valami csodálatos dolog történik. Az Isten magához fogadja az embert, és az ember magához fogadja az Istent. Vannak őszinte és leplezetlen imádságok, megfogalmazott és kimondott imádságok, és mégis vannak sajnos öntudatlan és néma imádságok. Van, aki hálásan dicséri az Istent, és van, aki nem tud köszönetet mondani, mert nem tanították meg erre. Van, aki gondosan összeszedi a mondani valóját, és beavatja élete eseményeibe az Úristent, és van, aki nem így szocializálódott. Van, aki nem felkészült arra, hogy önmagáról, dolgairól beszélgetni merjen az Istennel. Vagyunk úgy, ó hányszor, hogy megkönnyebbülünk imádságunkat kimondva, de vannak olyanok, akik még nem ismerték fel, vagy nem próbálta ki egyszerűen, hogy milyen felszabadító, lélekújító erejű az imádságot Isten előtt őszintén elmondani. Nem mindegy tehát, hogy az új esztendőben imádkozunk-e, hogyan imádkozunk, miről beszélünk imádságainkban, és nem mindegy, hogy kimondjuk-e azt, amit ki kell mondani. Ha nem váltunk szót az Istennel, az ugyanolyan lélekölő lehet, mint amikor nem szólunk valakihez, akár a családunkból, akár a baráti körünkből, mert úgymond a történtek után nincs miről vele tárgyalnunk. A benragadt szavak megbetegítik a lelket, megkérgesítik a szívet. Ismerek valakit, aki nem hajlandó szóba állni valamelyik rokonával, de mindenkivel szóba elegyedik a gyülekezetben. A sok beszéd, a sok panasz mégsem csillapítja a lelke háborgását, mert még a megbékélés szavait, a bocsánat kérés szavait nem tudta kimondani. Pál apostol meghajtja térdét az Atya előtt. Ebben a csodálatos levélben, amit ajánlok elolvasásra, amelyben olyan sok ismerős ige hangzik el, és olyan sok útmutató gondolat fogalmazódik meg. Ennek a levélnek a közepénél járunk, és már több egyszerre borul le Pál apostol az Isten irgalmassága előtt. És azért hódol Pál az Isten előtt, mert az embernek megadatott a lehetőség, hogy kéréseit, vágyait szabadon megfogalmazhassa, hogy elbeszélhesse történetét az Isten előtt, hogy megoszthassa terveit, aggodalmait, látását. Nincs kinek kibeszélnem magamat, nem hallgatnak meg, nem érdekel senkit az én dolgom, úgy érzem, mindenki el van foglalva, és nem kellek, és nem kellenek az én gondolataim nekik? Fordulj az Istenhez, aki előtt szabadon és bátran kitárhatod a lelkedet. Az embernek megadatott a lehetőség, hogy a Szent Isten jelenlétében nyugodtan gondolkodhasson. Nem kell soha egyedül maradnunk kínzó és fájó gondolatainkkal, mert nyughatatlan gondolataink csak felemésztenek bennünket. Sok gondolat van az ember szívében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg, mondja a példabeszédek könyve. Sok hasznavehetetlen gondolat fordul meg az ember fejében. Sok téves gondolat jár az eszünkben. Sok rossz és fájó gondolat nyugtalaníthat bennünket. Rémálmok gyötörhetnek, bal sejtelmek aggaszthatnak bennünket. Ezeket ki lehet önteni az Isten előtt, hogy az Isten gondolatai megrostálhassák a mi gondolatainkat. Hogy Isten tiszta, bölcs és jóra intő szavai bennünket betölthessenek, gyógyíthassanak, méregteleníthessenek. Szabad nekünk az Isten erőterében nyugodtan, felszabadultan gondolkodni, gondolatainknak csillapodni, józanodni, tisztulni és újulni. Az Úristen nem automata keresztjéneket akar belőlünk faragni. Akik gondolkodás nélkül, gondolattalanul élik az életüket, hanem inkább olyan embereket talán, akik nem mulasztják el, hogy mérlegeljenek, nem mulasztják el, hogy az Isten előtt számot vessenek, hogy imádságban megküzdjenek életüknek egy-egy helyes döntéséért, lépéséért, akik hitük szerint mernek választani, és közben kiegyensúlyozott és békés marad a lelkük. Ennek az alapja az lehet, hogy az ember elmereng, eltöpreng a Biblia tanításán, hogy napról napra, vasárnapról vasárnapra a Krisztus ismeret pillérein rágódik. Aki ismeri, forgatja és megőrzi szívében a hallottakat, ahogyan Mária is a karácsonyi történetben hallhattuk, nem hagyta kiesni a szívéből a hallottakat, megtapasztaltakat. Egy nagy tudású lelkész professzor azt mondta, hogy bizony azért kell tanulni a hit ABC-jét, azért kell felkészülni a konfirmációi vizsgára az ifjaknak, és azért kell mindannyiunknak memorizálni bibliai igéket, hogy a tanultak életünknek adott helyzetében eszünkbe juthassanak. Mert akinek nincs a fejében a Krisztus ismeret, akinek nincs a fejében az ige ismeret, annak nincs mi eszébe jusson. Annak nincs mi eligazítást adjon összekuszálódott gondolatai között. A hitünk alapja az ismeret, az Isten ismeret, Krisztus ismeret, ige ismeret. Erre épül minden. Ez persze nem jelenti azt, hogy csupán a szellemi kenyérkeresők lehetnek jó hívő emberek, akik a meditáló életformájukban teljesednek ki. A hit ugyanis nem csak az értelem dolga, de az értelem dolga is. És 2016-ban hadd javasoljam, hogy többet forgassuk magunkban az Isten igéjét, azért, mert bennünket majd az evangélium által megszűrt józan, tiszta gondolatok fognak jobbra segíteni. Az önmagunkkal megharcolt gondolatok, az életszerű, krisztusi szavak fognak bennünket útba igazítani. Pál apostol a gyülekezet sorsa fölött töpreng. Nyilván látja az erősségeket, és látja a gyülekezet hitének gyengéit, mégsem ezek kielemzésével untatja hallgatóit. A kritika helyett Pál apostol jó pedagógiai érzékkel inkább az evangéliumra koncentrál. Azokra a krisztusi üzenetekre, azokra a sarokpontokra, amelyek lelkileg tovább lendíthetik a gyülekezet tagjait. És ráadásul mindezeket olyan szelíden és olyan nagy szeretettel osztja meg, hogy gondolatai, tanításai érett imádsággá nemesülnek. Úgy tanít, úgy beszél, mint aki hangosan imádkozik. És imádságában csupa jót kér és kíván a barátainak. Lelki ajándékokat kér, hitbeli előrehaladást kér, Isten szeretetében való kiteljesedést kér. Bárcsak mi is tudnánk így odafordulni egymáshoz, így beszélni egymással, így gondolkodni egymásról, nem kritizálva és kioktatva egymást, hanem egyszerűen, szerényen tanúbizonyságot tenni. Tudatosan kimondva hitvallásomat és alkalmazva másik ember életére. Többször észrevettem magamon, hogy a tudás és a rutin bizony milyen könnyen felfuvalkodottá tesz. A tudás bizony hatalom, de ha ezt a hatalmat gőgösen érvényesítem, ha megszerzett tapasztalatomat leereszkedő módon adom át, vagy ha egyszerűen lyukat beszélek a másik hasába, és az alig várja, hogy megszabaduljon tőlem, azzal nem építem a másikat, hanem leigázom. És arról, aki legyőzöttnek érzi magát, leperegnek a mígoly, nemes, bibliás gondolataim is. De az is lehet, hogy megsértem fele barátomat, és ezt még csak észre sem veszem. Mindig csodálattal adózom az egyik idős testvérünk előtt, akivel, ha találkozunk, nem győz áldást mondani. Szavai csupa féltő szeretet és együttérző jó kívánság. Amikor vele találkozom, bár nem egy korosztály vagyunk, nem ő mesél, hanem meséltet engem, majd én kérdezem, mert muszáj kérdeznem az ilyen embertől. Nem ő traktál engem, hanem először is meghallgat, és utána én kérem ki a tanácsát. Mert hiteles ember az ilyen. Mert kíváncsi vagyok annak a véleményére, aki kedves nyitottsággal, befogadó lelkülettel, Krisztustól így tanulva tud a másik emberhez odafordulni. Amikor Pál apostol fennhangon imádkozva gondolkozik, mi, akik halljuk, olvassuk imáját, kedvünk és késztetésünk támad megtenni azt, amire ő buzdít bennünket. Hogy is van ez? Többet érünk el mi is, ha Isten jelenlétében gondolkodunk egymásról? Többre megyünk, ha Isten szemszögéből látjuk egymás szavait, tetteit, indítékait? Többet használunk, hogyha kisszerű sérelmeink, fenntartásaink, kifogásaink helyébe Isten magasabb rendű szándékai léphetnek? Többre megyünk, ha az ő szeretetének, békességének hangja, és nem a mi szeretetlenségünk és békétlenségünk hangja kap nagyobb teret. Ugye már meggyőződtem róla, hogy sokszor szajkózott, megfellebbezhetetlen igazságaimmal inkább csak bosszantom szeretteimet. És akármennyire is jogosnak érzem a szavaimat, a köztünk felépült fal nem leomlik, hanem sokkal inkább épül szavaim nyomán. Ha úgy beszélek, hogy előtte nem kérdeztek meg, nem érek el semmit. Ha úgy beszélek, hogy magamból szólok, akkor csak rontok a helyzeten. Viszont ha gondolataimat imádságban mérlegre teszem, ha megvizsgálom Isten elgondolását erről vagy arról, ami foglalkoztat, ha szavaimat az imádságban csiszolgatom, finomítom, tudok használni. Ha minden nap imádkozom szeretteimért, életem nehéz embereiért, ha imádságos perceimben nyugszik a lelkem, ha tisztul a látásom, ha csendesül a szavam, akkor szavaim olyanok lesznek, mint a példabeszédek könyvében írottak, mint aranyalma ezüstányéron. Olyan a helyén mondott ige. De mit is kívánhatunk, hogyan is imádkozhatunk egymásért? Pál apostol azt kéri, hogy a levél olvasói teljességre jussanak, hogy az életük beteljesedjen Istennel. A teljesség fogalma az Efézusi levél egyik kulcs fogalma. Az Isten teljessége Krisztusban van, és aki Krisztusban él, azt elkezdi Isten betölteni önmagával. Az fokozatosan teljesebbé és teljesebbé válik az Isten gondolataival, míg az örökké valóságban csordultig betöltetik ő vele. Amikor Pál apostol azért esdekel, hogy teljességre jussunk, akkor azt kéri, hogy az életünk folyamatos gyarapodás, folyamatos telítődés legyen. Ahogyan Betániában Lázár háza lassan megtelt a drága nárdus olaj illatával, amit Mária az Úr Jézus lábára kent, úgy teljen be az életünk Krisztus ismeretével, Isten szavaival. A beteljesedés tehát azt jelenti, naponként belélegzem Isten szavát, naponként befogadom békességét, folyamatosan többé válok azáltal, amit az Isten elvégez bennem. Egy bibliamagyarázó Pál apostol imáját egy 4 lépcsőfokból álló lépcsősorhoz hasonlítja, és a 4 lépcsőfok a következők. Az erő, a szeretet, az ismeret, majd pedig a teljesség. Lépegessünk fölfelé, kezdjük az erő lépcsőfokával. Hatalmasan erősödjön meg bennetek a belső ember az ő lelke által. Pál apostol beszél a külső emberről és a törékeny emberi testről, mint pedig a belső emberről, az ember lelkéről, szelleméről. Másút azt írja, hogyha a mi külső emberünk megromlik is, a belső emberünk megújul napról napra. Azaz a külső embernek és a belső embernek nem ugyanaz az útja. Mert lehet, hogy a test erős és egészséges, de a lélek gyenge és beteges. De fordítva is igaz lehet. Lehet, hogy a test gyenge és meggyötört, ettől függetlenül a lélek lehet teherbíró és szívós. És éppen attól a belső nyugalomtól, ami élteti. A lélek erejét nem ismerő mai ember szakadatlanul a test gyógyításán, edzésén, jó erőllétén fáradozik. Pedig annak, hogy létére, örök életűvé tételére nincsen ráhatásunk. Sokkal inkább van a lelkünk ápolására. A belső ember állapotára, lelki karbantartására van lehetőségünk, mert ez egészen másképp működik, mint a test. Ha gondot fordítunk rá, az megerősödhet az örök életre, felépülhet, jó karban lehet annak ellenére, hogy testünk fárad és lankad. Újévi fogadalmunk egyike lehet jó lélek karbantartó szokások felvétele és gyakorlása. A naponkénti igeolvasás, kiki a maga elképzelése vagy rendje szerint, a rendszeresebb ima élet, több közösségi alkalmon való részvétel, hogy a lelkünket karban tartsuk. Célunk és feladatunk lehet az új esztendőben lelki-szellemi egészségünk megőrzése. És ennek érdekében egy bizonyos fogyókúra bevezetése, ami bűntől megkövéredett szívünk koplaltatása, viszont az új embernek növesztése. Hitünk, reménységünk edzése. És egy olyan diéta bevezetése, aminek ilyen nevet adtam, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Krisztus lakjék szívetekben a hit által. A második lépés a beteljesedés felé, Krisztus uralma az életünk felett. Amikor serdülő koromban a megtérés kapujában toporogtam, Isten éppen erre az önátadásra bátorított engem. Nem felejthetem az igeverset, amit akkor kaptam. Adjad, fiam, a te szívedet nekem. A példabeszédek könyvéből való idézet meggyőzött engem arról, hogy épp ideje, hogy Istenre bízzam magam, hogy Krisztus beköltözzön a szívembe. Azóta tudom, hogy ha tanácstalan vagyok, menjek vagy maradjak, jobbra vagy balra térjek, ezt kell tennem, ennek a meghívásnak szabad engednem, adjad, fiam, a te szívedet nekem. Krisztus azért lett emberré, hogy megváltson engem, és azért váltott meg, hogy a szívembe költözzön az ő szeretete által. És azért lakik a szívemben, hogy ott uralkodjon. A második lépcsőfok a szeretet. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva, így szól Pál. A harmadik lépés tehát a gyökéreresztés és a jó alapvetés. A fa ágazata, lombozata nagyjából a gyökérzet tükörképe. A lombozat mérete mutatja meg a föld alatt kiterjedt gyökérzetnek méreteit. Ha fának nem stabil a gyökérzete, a fa nem él. Akkor nem tud honnan táplálékot felszívni, nem tudja rögzíteni, vihar állóvá tenni a fát. Hasonlóképpen a mi hitéletünk is Isten szeretetében gyökerezik, abból táplálkozik és gyümölcsözik. Ha életünknek a szem elő láthatatlan belső embere beteg, megbetegszik egész életünk. Előbb csak a lelkünk, majd a testünk is. Ha a lelkemben nincs békesség, ha nincs belső impulzus, ha nincsenek csendes perceim, ha nincsenek vezérigéim, akkor terméketlenné válnak cselekedeteim, terméketlenné válik magatartásom és szolgálatom. Ha egy féreg járja Isten szeretetének fő gyökerét, ha a keserűség, az aggodalmak, a hálátlanság beeszi magát a szívembe, a hitem lassan elkezd korhadni, majd egészen kiszáradhat a lelki életem. Ne hagyjuk, hogy a félelmeink felemésszenek bennünket, hanem mélyen verjünk gyökeret Isten szeretetének táptalajába, hogy tudjunk élni, növekedni, gyümölcsöt érlelni. Másik kép, amit Pál apostol alkalmaz a gyökéreresztés mellett, a jó alapvetés. Mert bizony a jól megépített, megalapozott házhoz hasonlíthat az életünk, amelynek szilárd alapja nem egyéb, mint az Isten kegyelme. Az erő az első lépcsőfok, a szeretet a második, a harmadik pedig az ismeret. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Pál apostol azért könyörög, hogy a gyülekezet tagjai képesek legyenek felfogni, megérteni, vagy legalábbis befogadni Krisztus irgalmas szeretetének tágasságát, valódi értékét az életünkre nézve. Hogy ráébredjenek és bizonyosan legyenek hitünk alaptételei felől, hogy azonosuljanak azzal, amit hisznek és vallanak. Egy biblia tudós ezt így fogalmazta meg, tudnunk kell, hogy Krisztus szeretete elég széles ahhoz, hogy körbeérje az egész világot. Krisztus szeretete elég hosszú ahhoz, hogy az örökkévalóságig tartson. Krisztus szeretete elég mély ahhoz, hogy felsegítse a legmélyebbre zuhant bűnöst is. És Krisztus szeretete elég magas ahhoz, hogy az esendő embert, engem is, téged is, testvérem, felemeljen a mennybe. Akár előre indulunk, akár hátra, akár föl a magasba, akár lefelé a föld mélységeibe, semmi sem szakíthat ki bennünket Krisztus szeretetéből. Krisztus keresztjében éppen ezért a megváltás dimenziói mutatkoznak. A kereszt függőleges gerendája alul a földbe volt beásva, a mélységet jelölve, míg a teteje felfelé, a menny felé mutatott. Vízszintes gerendája pedig az Úr Jézus karjait tartotta kinyújtva, mint egy hivogatva és magához ölelve az egész világot. Mindenki oda találhat az Úristenhez. Jó reménységgel lehetek templom kerülő szeretteim felől, Isten nélkül élő rokonaimra, jó reménységgel gondolhatok, meg nem tért ismerőseimre is, reménységgel tekinthetek, mert elég széles Krisztus szeretete ahhoz, hogy őket is magához vonzza. Sőt, még én magam is ebben az esztendőben közelebb kerülhetek élő Istenemhez. Bevonzhat engem, és én engedhetek vonzásának, mint a vasreszelék a mágnesnek engedhetek. Pál apostol merész kérésekkel, merész imádsággal tárja ki a szívét Isten előtt és a gyülekezet előtt, amikor arra kér, és azért könyörök, hogy teljességre jussunk. De hát ez a legfelső lépcsőfok, ez a csúcs, ez az, aminél nincs magasabb, és amire mégiscsak jó és nagyszerű dolog feljutnunk. Isten szavával bárcsak átitatódnának a napjaink. Ha Krisztussal együtt tudunk gondolkodni, ha megerősödhet bennünk a belső ember, ha Krisztus uralmat vehet az életünk felett, ha Isten kegyelmében gyökeret ereszthetünk, ha befogadhatjuk és befogadjuk Krisztus tökéletes áldozatának páratlanságát, ez maga a teljesség lehet számunkra. Ennél nagyobb dolog nem történhet velünk. Ennél tökéletesebb harmónia nincs számunkra. Ez az a mindent felülmúló szellemi-lelki egyensúly, amire a teremtett ember eljuthat. Adja meg az Úr 2016-ban, hogy erre a teljességre eljussunk, az Isten mindent átfogó teljességére. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk a megértett igére, a 230. dicséret első versét énekelve. A 230. dicséret első verse így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Hívtál Istenünk, és itt vagyunk, jöttünk, mert megszólítottál, nevünkön neveztél, megváltottál. Itt vagyunk, és azért vagyunk itt, mert szeretnénk a te kedvedben járni. Bűneinket őszintén megvalljuk előtted. Sajnáljuk, hogy azokkal újra és újra elszomorítunk téged, hogy embertársainknak fájdalmat okozunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, töröld el azokat, és vesd hátad mögé. Hadd lessen olyan messze, mint napkelet napnyugattól, hogy a mi életünk felszabaduljon a téged való szolgálatra, hogy megújulhassunk a benned való életben. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és kezdj velünk újat. Hadd tanuljunk tőled, hogyan kell egyenesebb és jellemesebb emberként élni. Hadd tanuljunk tőled, hogyan kell a jobbik részt választani. Hadd tanulgassuk az Úr Jézus példájából, hogyan kell egymást befogadni, egymást tiszta szívből szeretni. Kérünk, ölelj magadhoz, és add, hogy ölelésed örömét magunkkal vihessük otthonainkba. Add, hogy ragaszkodjunk hozzád minden másnál jobban, és beléd vetett bizalmunkat soha meg ne tagadjuk tőled. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ami Urunk Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását a felolvasott igéből, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.